Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól, akiben megjelent a mi üdvözítő Istenünk jósága és ember szeretete. Amen. A mi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Tőle szálljon ránk áldás és kegyelem. Kérünk most téged, Urunk, ahogy így eléd lépünk ezen az ünnepi órán, vedd el a mi bűneinket, bocsásd meg a mi mulasztásainkat, adj nekünk tiszta szívet, hogy rá tudjunk figyelni, hogy a te jelenlétedbe tudjunk kerülni. A te szent fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg bennünket. Amen. Helyet foglalva hallgassátok meg azt az igét, amelyet ezen az ünnepen Máté evangéliumából olvasok, Máté evangéliumának első fejezetéből, a 18. verstől a fejezet végéig. Így szól hozzánk Isten igéje. Jézus Krisztus születése pedig így történt. Anyja Mária jegyese volt Józsefnek, de mielőtt egybekeltek volna, kitűnt, hogy áldott állapotban van a Szentlélektől. Férje József igaz ember volt, és nem akarta őt megszégyeníteni, ezért elhatározta, hogy titokban bocsátja el. Amikor azonban ezt végig gondolta magában, íme az Úr angyala megjelent neki álmában, és ezt mondta: József, Dávid fia, ne félj magadhoz venni feleségedet, Máriát, mert ami benne fogant, az a Szentlélektől van. Fiút fog szülni, akit nevez el Jézusnak, mert ő szabadítja meg népét bűneiből. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a proféta által. Íme a szűz fogan méhében fiút szül, akit Immánuelnek neveznek, ami azt jelenti, velünk az Isten. József pedig, amikor felébredt álmából, úgy cselekedett, ahogyan az Úr angyala parancsolta neki. Magához vette feleségét, de nem érintette addig, amíg meg nem szülte fiát, akit Jézusnak nevezett el. Isten tegye áldottá az ő igéjének meghallását, szívünkbe fogadását. Jöjjetek fennállva, imádkozzunk! Úrunk Istenünk, köszönjük neked, hogy ma is adsz egy lehetőséget nekünk arra, hogy a te születésed csodáját jobban megértsük, jobban átéljük. Köszönjük, hogy te alászálltál a mélybe, hogy bennünket felemelj. Hogy szegényé lettél értünk, hogy gazdagok lehessünk. Köszönjük, hogy te jöttél hozzánk, hogy mi feléd indulhassunk. Olyanná lettél, mint mi emberré, a végre, hogy felemelvén minket, részesülhessünk az örök életben. Mindez ingyen, kegyelemből van, a te akaratod szerint szent fiadban, a mi üdvözítő Jézus Krisztusunkban. Egybegyűltünk, hogy csodáidat és titkaidat látván téged imádjunk, magasztaljunk, igédet hirdessük és hallgassuk. Jól tudjuk, hogy semmi hatalmunk sincs erre, ha te magad nem teszel képessé arra, hogy szíveinket és gondolatainkat hozzád emelhessük. Kérünk téged, jöjj közénk, és állj meg most a középen. Szent lelked ereje által mutasd meg, és nyisd meg előttünk az utat, hogy saját szemünkkel láthassuk a világosságot, amely a világra jött, és hogy életünk cselekedeteivel tehessünk bizonyságot rólad. Amen. Azt az igét, amelyből szól hozzánk a mai napon Istenünk üzenete, Máté evangéliumának 20. fejezetéből olvasom, a 28. versből, amely így szól: az emberfia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért. Foglaljatok helyet. Egy idős lelkipásztor mondta el fiatalkora egyik élményét, ezt hallottam nemrég tőle, amikor a háború utáni Budapesten Egy családot látogatott meg. Kopogtatott az ajtón, amely résnyire kinyílt, és mikor megmondta, hogy honnan jött, egyből hangzott a barátságtalan felelet, már befizettük az egyházi adót. De ő tovább próbálkozott, és mondta, nem ezért jöttem. És megint a felelet, nem szoktunk templomba járni. De én nem ezért jöttem, magyarázta a lelkipásztor, és nagy nehézségbe telt, mire a család megértette, hogy a gyerekeknek hozta el a gyülekezet karácsonyi ajándékát, amire nagyon nagy szükségük volt a háború utáni ínséges időkben. Ennek a látogatásnak a félreértései nagyon jól megvilágítják, hogy mennyi hamis váradalom, mennyi félreértés veszi körül a karácsonyt. Ha csak szétnézünk magunk körül, vagy felelevenítjük a karácsony előtti napok tapasztalatait, talán bennünk is felrémlenek ilyen emlékek, hogy vajon azért van ez a karácsony, hogy kimerüljünk? Azért van ez a karácsony, hogy az aluljáróban lehúzzanak bennünket pár száz forinttal, hogyha van egy percünk a természetvédelemre? Azért van ez a karácsony, hogy a család összejöjjön, de valami mégsem úgy sikerül, mert addigra fáradtak vagyunk, idegesek vagyunk, kimerültek vagyunk. Vagy azért van, hogy a magányosság még inkább felerősödjön, hogy amikor azok, akiknek van valakiük, összép húzódnak, és a magányosok így még magányosabbnak érzik magukat? Vajon ezért van-e az a karácsony, hogy elköltsük az összes pénzünket? Nem azért van. Bizonnyal nem ezért. És Jézus sem ezért jött, hogy egy ilyen karácsonyt hozzon nekünk. De nem csak a mai karácsonyt, hanem azt az első karácsonyt, Jézus jövetelét és az egész földi életét is rengeteg félreértés, rengeteg hamis váradalom vette körül. És minduntalan magyaráznia kellett Jézusnak is, mint annak a lelkipásztornak, nem ezért jöttem. Voltak, akik egy isteni hatalommal felruházott messiást vártak, aki majd meg fogja szabadítani Izraelt a római elnyomás igája alól. Természetesen mindenki tisztában volt azzal, hogy egy egyszerű ember ezt képtelen megtenni. Csak azt tudja megtenni, aki mögött mennyei seregek állnak, hogy szembeszálljon ezzel a világhatalommal. A nép elnyomott és megalázott helyzete is nagyon jól megjelenik abba az igében, amit a hosszabb igében, amit felolvastam Máté evangéliumának elejéről, hiszen a népszámlálás is azért történt, hogy nehogy valaki ki tudjon bújni az adófizetés kötelezettsége alól. Számos türelmetlen csoport később is kénytelen volt tudomásul venni, hogy Jézus nem a politikai viszonyok és a gazdasági rendszerek megváltoztatásáért, megjavításáért jött. A történelem során számtalanszor próbálták Jézust szociális reformerként beállítani, aki a szegények és elnyomottak oldalán vív harcot a gazdagok és sikeresek ellen. Előbb-utóbb azonban kiderült, hogy ha van is Jézus evangéliumának, Jézus üzenetének érvényes része ebben a kérdésben, ő mégsem ezért jött. Ő valóban király volt. A napkeleti bölcsek, amikor eljöttek hozzá, és leborulva imádták őt, akkor nem tévedtek. Jézus valóban király volt, de egy egész más király, mint a földi királyok, és egész más király, mint amit a zsidók vártak. Az ő országa ugyanis nem e világból való. Ő más úton és más eszközökkel aratott győzelmet, és olyan győzelmet, ami után tényleg elmondhatja, hogy nekem adatott minden hatalom, menjen és földön. Aztán voltak olyanok is, akik nagy prófétát vártak, aki a vallást fogja majd megtisztítani. A legfőbb prófétát. Odaáll azok élére, akik a törvényeket igyekeztek komolyan venni, akik nagyon kegyes életre törekedtek, és igaznak tartották magukat. Számukra óriási csalódás volt, amikor Jézus bűnösöket fogadott magához. Amikor Jézus leállt beszélgetni egy Zákeussal, és hogy bement a házába. Amikor Jézus engedte, hogy a bűnös nő megkenje a lábát, ha tudná, ki az, tudta, ki az. Tudta. És ezeknek a kegyes, önmagukat igaznak tartó embereknek ez egy óriási csalódás volt. Azt hittük, hogy eljön majd az igazi próféta, aki majd teljességre juttatja a törvényt, aki megtisztítja az Isten tiszteletet, és aki végre nekünk ad igazat. A törvény eme szerelmeseinek tudomásul kellett venni, hogy Jézus nem az egészségeseket hívja magához, hanem a betegeket. Nem azokat, akik önmagukat igazaknak tartják, hanem azokat, akik tudják magukról, hogy bűnösök. A Jézus születését megelőző eseményekben is ott találjuk már ezt az ellentmondást, amit József is, az ő földi nevelőapja olyan kegyes zavartsággal fogad. A felolvasott ige szerint ő igaz ember volt, ami valószínűleg azt jelenti, hogy ő is egy ilyen kegyességre törekvő vallásos csoportnak volt a tagja. Nagyon komolyan vette az ő hitét. Először összezavarodik, amikor Jézus különös születésének, fogantatásának titkával találkozik. Mária gyermeket vár, de még nem keltünk egybe. Hogyan lehet ez? És egyfelől a törvény jut eszébe, el kell bocsátani, másfelől viszont az irgalom, mert ő nem csak igaz ember volt, hanem irgalmas ember is volt, hogy titokban teszem meg ezt. És aztán szól hozzá az isteni üzenet, mert egyre jobban meg kellett értenie, hogy Isten igazsága egészen más, mint az ő saját igazsága. Sőt, amikor a régi keleti szokás szerint a névadás jogát gyakorolja, azt is át kell engednie Istennek. Az isteni üzenetben már ott van, hogy a születendő gyermeket Jézusnak fogják nevezni. Nem József nevezi el ezt a gyermeket. Tudomásul kellett vennie, hogy ez a gyermek nem az igazakért jön, hanem azért jön, hogy a népét a bűnből megszabadítsa. Ezért is a Jézus név. Jézus már a nevében is hordozza ezt a célt, ezt az életcélt, hiszen a Jézus név azt jelenti szabadító. Isten titokzatos terve azonban nem csak József elgondolásait igazította ki, hanem azóta is szüntelenül igazítja ki minden elgondolásunkat, folyamatosan áll szembe minden emberi elgondolással, olyan várakozással, ami a saját céljaira szeretné felhasználni Jézust. Jött a sokaság egyszer, hogy elragadja őt, hogy királlyá tegye őt, és milyen jól jött volna nekik egy ilyen király, aki egy kisfiú uzsonnájából jól tud lakatni 4000-et, meg 5000-et. Aztán voltak olyanok, akik testi gyógyulást reméltek, azért jöttek Jézushoz. Voltak olyanok, akik pontosabb teológiai ismeretekre vágytak, és azért jöttek. Csináltak Jézusból már forradalmát, csináltak csodatevőt, nagy tanítót, sőt még a művészetben szupersztárt is. De Isten útjai nem a mi útjaink, az ő gondolatai nem a mi gondolataink. És a karácsonyi evangélium azóta is korrigálja, azóta is sorozatosan kiigazítja a mi elgondolásainkat. Kedves testvérek, így most karácsony másnapján engedjük, hogy Isten igéje még jobban megvilágítsa előttünk, hogy miért is jött Jézus. Elsőképpen alapigény szerint Jézus nem azért jött, hogy őt évről évre megünnepeljük, hanem azért, hogy megértsük és elfogadjuk az ő szolgálatát. Egy kedves jelenetet láttam fiatalok előadásában ünnep előtt. Egyikük játszotta Jézust, többiek pedig az ünneplőket. És ajándékokat hoztak Jézusnak, arra törekedtek, hogy Jézus karácsonykor jól érezze magát. Egyikük karácsonyi énekeket énekelt és körbetáncolta őt. A másik hozott egy nagyon szép égősort, a nyakába akasztotta. Aztán a harmadik egy Bibliát ajándékozott neki. Nézd Jézus, ez mind rólad szól. Volt, aki pedig egy Jézus feliratú pólót hozott. Látod, Jézus, a te neved van ráírva. És próbálták felhídítani Jézust, próbálták azt adni Jézusnak, amit ők gondoltak. És a Jézust alakító fiú pedig szüntelenül próbált közbevágni, hogy de nem ezt szeretném. Gyertek, üljünk már le, beszélgessünk már egy kicsit. Hadd kérdezzek, hadd törődjem egy kicsit veletek. De ők értetlenül néztek egymásra, és csak tovább-tovább hozták elő a dolgaikat. Aztán volt, aki elkezdte Jézust tutulgatni, mint az újszülött csecsemőt, a csipkedős rokonok, mert hogy milyen aranyos kisgyermek, aki karácsonykor megszületett, és nem értették, hogy Jézus miért akar közbevágni, és miért akar mindig valami mást, mint amit ők akarnak adni. Hiszen ő csak beszélgetni akart, csak törődni akart velük. Velük lenni az ünnepen, úgy igazán, sőt, ünnep után is a hétköznapokon. De ez már túl sok volt nekik. Jézus nem ért bennünket, igaz, mi se őt. Nem azt csinálja Jézus, amit várunk. És aztán végül faképnél hagyták, és nem tartottak arra igényt, amit Jézus akart adni. Jézus azért cserélte istállóra a mennyet, azért öltött szolgai formát, mert szükségünk van az ő szolgálatára. A karácsonyi elbeszélésnek nagyon sok olyan mozzanata van, amelyben emberek szolgálnak Jézus körül. Gondoljunk csak Máriára és Józsefre, a szent családra, amelybe ő megszületett, hogy őt várták, hogy óvták, hogy József egy óriási felelősséget vállalt ezzel, tartotta a hátát a kora kegyesei előtt, és elzarándokolt Betlehembe, és szüntelen segítették, óvták, védték ezt a megszülető kicsiny életet. Minden kisgyermek érkezése nagy gondoskodást igényel, és a szeretet és a szolgálat talán pont a szülői feladatban lesz egyé, pont abban lehet meglátni, hogy mennyi lemondással, odaadással, áldozattal jár az a gondoskodó szeretet. És hogy egy gyermek körüli gondoskodást valójában csak szolgálatként lehet végezni. De nem csak a család ilyen szolgálat, hanem valójában az egész emberi élet egy ilyen szolgálati őrhely. Azért van fűtés, távfűtés, azért van kenyér, azért tudunk közlekedni, mert vannak, akik szolgálnak felénk, és mi magunk is ugyanezt tesszük a magunk helyén, másokért, másokkal. Aztán tudjuk, hogy jöttek pásztorok, jöttek napkeleti bölcsek, és ők is a maguk módján szolgáltak Jézusnak. A legnagyobb csoda a karácsonyi történetben, testvérek, azonban mégsem az, hogy emberek szolgálnak Jézus körül, hanem az, hogy elindul egy egészen sajátos szolgálat ebben a világban. Isten maga akar szolgálni nekünk, embereknek, Jézus Krisztusban. És a legnagyobb baj, hogyha ezt a szolgálatot visszautasítjuk. Hogyha elutasítjuk úgy, mint ebben a kedves jelenetben szereplő fiatalok, akik nem tartottak igényt Jézus szolgálatára. János evangéliumának 13. részében olvassuk a lábmosás történetét, amikor Jézus a rabszolga feladatát végzi el. Körülköti magát, és mosdótállal megy sorba a tanítványok lábát megmosni. És amikor Péterhez ér, akkor ugye tudjuk, hogy ő önérzetesen visszautasítja ezt a közeledést. Az én lábamat nem mosod meg soha. És emberileg ez nagyon is érthető volt, ugye, Péternek a reakciója. Annyira tiszteli, annyira nagyra tartja a mestert, hogy ezt minden illemszabállyal ütközőnek tartja. Te mosod meg az én lábamat. Te akarod elvégezni a szolga feladatát? És valóban tényleg megbotránkoztató tett ez. Feje tetejére állít minden illemet, és minden jó érzésű emberben tiltakozást váltana ki. És ezért is olyan megdöbbentő Jézusnak a válasza. Ha nem moslak meg téged, semmi között sincs hozzám. Jézushoz csak úgy lehet közünk, ha közel engedjük magunkhoz. Engedjük, hogy megérintsen, Engedjük, hogy megtisztítson, hogy felüdítsen az úton járásra, hiszen ez volt az ókori lábmosás célja. Egy szóval engedjük, hogy Jézus szolgáljon nekünk, mert ő ezért jött, semmi másért. Azért lett karácsony, hogy Isten Jézusban odahajoljon ehhez a sokféleképpen megfertőzött és tisztátalan embervilághoz, mert csak így lehet közünk hozzá, magunktól semmiképpen, csak ebben a jézusi odahajlásban. Sokakban él valami görcsös félelem Istennel szemben. Hogyha én komolyan veszem a hitemet, úgy gondolják, hogy komolyan veszik Isten dolgait, akkor Isten valamit el fog venni. Isten megrövidít, megszegényít, örömtelenebb leszek, hogyha komolyan veszem Isten dolgait. De az első karácsony óta tudjuk, hogy ő neki nem az a szándéka, hogy megszegényítsen. Nem az a szándéka, hogy elnyomjon, lenyomjon, hogy a nyakunkra üljön, hogy ellenőr legyen a mi életünkben. Nem ez a szándéka, nem ezért jött. És ha el is akar venni valamit, azok a terheink, azok a bűneink, azok a mi sikertelen és céltalan útjaink, ami különben se teszik boldoggá az életünket, sőt, teherként nehezednek benne. Ami sebeinket és sérelmeinket akarja elvenni Jézus, ami boldogtalanná teszik a mi életünket, ő szolgálni akar felénk. Meg akar szabadítani terhektől, meg akar békíteni Istennel, meg akar békíteni egymással és önmagunkkal is. Helyre akarja állítani a mi életünket, kibogozva annak kusza szálait, és valódi megoldásokat és célokat akar és tud adni. Fel akar emelni az elesettségből, és nap mint nap meg akar erősíteni bennünket az ő szeretetében. Ki akar emelni a megalázottságból bennünket, és megmutatni nekünk az életünknek az értékét az ő áldozatával. Ki akar menteni bennünket a földhöz ragadtságból, hogy a menny felé emelje a mi tekintetünket. Ezért jött Jézus. Ezt akarja tenni. És mi olyan sokszor önérzetből, hamis önbizalomból, vagy a pillanatnyi boldogulás hullámhegyéről lemosolyogva, olyan hanyagul visszautasítjuk, úgy elutasítjuk őt. Talán vágyjuk szolgálni Jézust, de az ő szolgálatát nem veszük igénybe. Átsiklunk annak szüksége fölött, hogy ő hozzánk hajoljon, megmosson, formáljon és szeressen. Hogy hozzá valóban közünk legyen. Pedig csak ezután szolgálhatunk neki. Jézus szolgálata megelőzi Jézus szolgálatát. Azaz csak úgy szolgálhatunk igazán Jézusnak, hogyha ő előtte szolgált felénk. Karácsonyt ünnepelve tehát ez a kérdés, testvérek, tegyük fel magunknak. Van-e közünk Jézushoz? Csak akkor van, ha ő nem csak egy régen született, érdekes alak a történelemben, hanem egy élő személy, aki szolgál nekem. Aki odahajol hozzám, amikor elfáradok vagy leroskadok, aki felfrissíti az én lelkemet, hogy tovább tudjak lépni a sérelmeimen, az elbukásaimon. Aki azért jött, hogy személyesen közöm legyen hozzá itt, és majd odaállt az örökké valóságban. Van-e közöm hozzá? És ha igen, mennyire van közöm hozzá? Vágyva vágyunk-e arra, hogy napról napra egyre inkább közünk legyen hozzá az ő felénk végzett szolgálata által? Áldott és boldog ember az, aki erre vágyik. Jézus aztán úgy folytatja a jövetelének célját, hogy ő azért jött, hogy életét adja váltságul sokakért. Értsük jól ezt a sokakért, ez a héber gondolkodás szerint a nagy sokaságot jelenti, a mindenkit jelenti, akik Jézus előtt születtek meg, és aki utána született meg, és aki még most fog, vagyis mindenkiért, azokért, akik mi vagyunk. Ebben a sokakba mi is beletartozunk. Azért jött, hogy ő váltságul adja életét, az egyetlen, a sokért. Ő nem azért jött, hogy megszülessen, és csupán egy ilyen édesded betlehemi csecsemő idilt hozzon, amit így adventáján, a tereken szépen meg lehet jeleníteni a betlehemesekben. Hanem azért született, hogy életének odaadása váltság legyen, és bűntől szabadulás lehessen mindnyájunk számára. Ez volt az egyetlen célja annak, hogy Isten emberi testet vett fel. Hogy a teremtő teremtményé lett. Hogy a szent a közönségessel egyesült. Hogy a tökéletes isteni a bűnössel, a kísérthetővel, a kárhozattalra ítélt emberivel egyé lett. Nem volt más mód a mi megmentésünkre. Mert Isten szeretetének és igazságának érvényben kellett maradnia. Ha Isten szeretete marad csupán érvényben, és azt mondja, hogy megbocsátom én azt a bűnt, nem kell bűnért való áldozat, nem kell fizetni azért a bűnért, elengedem, akkor az ő igazsága bizony sérül, hiszen az ószövetségi áldozatok mind-mind erről beszélnek, hogy Isten törvényt adott, Isten igazsága elégtételt kíván. A bűnért büntetés jár. De ha Isten azt mondja, elengedem a büntetést, szeretlek benneteket, gyertek nyugodtan hozzám, akkor az ő igazsága sérül. De másik oldalról, hogyha azt mondta volna Isten, hogy az én igazságomnak kell megvalósulnia, és a bűnös bűnhődjön, örök halállal bűnhődjön, akkor hol lett volna az Isten szeretete? De János evangéliuma azt írja, az ige testé lett, és közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének a dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. És Jézus ezt hozta el, ezt a szeretetteljes kegyelmet, és ezt az igazságot, ez ő benne lett egy. Ember lett, mert az ember bűnéért emberi természetnek kell bűnhődnie. De isteni hatalmával el tudta hordozni ezt a büntetést, és nem roskadt össze az alatt, ami alatt mi összeroskadhatunk. És ő tökéletes, bűntelen emberként jött, és így fizetőképes volt. És azt az adósságot, amit mi Istennel szemben a bűneinkkel felhalmoztunk, mi magunk képtelenek lévén azt kifizetni, ő, mivel bűntelen volt, fizető képes volt, és ezt az adósságot tudta törleszteni. Jézus szabadítónak jött, megváltónak jött, Jézus szenvedő szolgának jött, ahogy Ézsaiás évszázadokkal előtte megprofétálta. Jézus Isten bárányának jött, hogy elvegye a világ bűneit, hogy kifizesse az adósságot, és ettől a nagy tehertől bennünket megszabadítson. A karácsonyra ezért vetődik már ott a kezdeteknél rá a keresztnek az árnyéka. Hiszen Jézus életveszélyben van már születésekor is. Heródesnek ez a gonosz indulata már ott el akarja pusztítani, és micsoda tragédiát csinálott Heródes, hogy a kisgyermekeket megöleti. És utána is Jézusnak az élete mindig-mindig veszélyben volt, hiszen néha meg akarták kövezni, el akarták fogni őt, el akarták pusztítani, de az ő élete mégsem ezeknek a kezébe volt, ezeknek a gonosz szándékoknak a kezébe volt, hanem az Atya kezébe volt az ő élete, aki majd ott a kereszten azt váltságdíjul, áldozati ajándékul a maga idejében elfogadta, hogy váltságdíj legyen tökéletes elégtétel a mi bűneink bocsánatára. Testvéreim, van bocsánat, lehetőség van a bűnös embernek a megtisztulásra, és így az Istennel való közösségre, egy teljes, egy boldog, és egy örökké tartó életre. Mert Jézus nekünk fuldokló embereknek nem csak úgy a partról adott néhány jó tanácsot. Ugye, hogyha látunk egy fuldoklót, mit ér az, hogyha a partról elkezdjük az úszóleckét? Így csináld, úgy csináld. És néha mit ér az is, hogy csak bedobunk egy mentőövet, ideig, óráig majd valahogy kihúzza. Ugye ilyenkor a megoldás az, hogy beugrunk, és kimentjük azt a fuldoklót.
És Jézus is ezt tette értünk. Oda jött, ahol mi vagyunk. Beugrott a vízbe, beugrott ebbe az embervilágba, a történelembe, és a mi állapotunkba, és ma is úgy jön hozzánk, ahogy mi vagyunk. Oda jön, ahol vagyunk. Úgy hajol hozzánk, amilyen állapotban vagyunk. Egészen közel jön, hogy onnan kimentsen bennünket, ahol vagyunk. Jézus jövetele ezért minden karácsonykor arra emlékeztet bennünket, hogy nekünk nem jó tanácsokra van szükségünk, nem bölcs vagy kevésbé bölcs tanításokra, nem több pénzre, nem jobb egészségre, nem új szerelemre, nem sikerre vagy elismerésre, hanem elsőrenden váltságra van szükségünk. Szabadítóra és üdvözítőre van szükségünk. Egy igazi megváltóra van szükségünk. És ha próbáljuk is ezt pótolni, technikával, kultúrával, emberséggel, csak egyre jobban felerősödik az eredetinek a hiánya. Karácsonykor nem csak próféta, nem csak bölcs tanító, és nem csak egy együttérző barát született meg, hanem az elveszített üdvösséget halála és feltámadása által megszerző és visszaszerző, nekünk ajándékozó megváltó született. És már az Ótestamentum nagy szenvedője Jób is így ír erről, ez a reménysége, ebben fogalmazza meg a hitét, tudom, hogy az én megváltóm él, tudom, hogy nekem van egy élő megváltóm. Barátainak a bölcselkedő beszéde nem adhatott számára vigasztalást, csak egy személyes megváltó, aki jót állást és kezességet vállalt, garanciát vállalt az ő életéért. A megváltó Jézusba hinni valami ilyesmit jelent. Isten garanciát vállal az én életemért. Garanciát, kezességet vállal az egész világért, és benne értem. Akkor az övé vagyok, az ő kezébe van az életem. És aki ezt tudja, az meri vállalni maga is a szolgálatot és a szolgáló élet kockázatát. És nem kényszerből, nem valami nagy kegyességből, hanem hálából. Mert tudjátok, testvérek, ma a keresztény ember nem arról ismerszik meg, hogy kegyes, hogy szépen él, hanem arról, hogy boldog. Boldog és hálás. Aki felé Jézus szolgált, és aki életéért ő garanciát vállalt, az meri hinni, hogy nagyjá csak úgy lehet lenni, ha a szolgálati őrhelyünkre állunk. Ha merjük egészen odaadni magunkat azokért, akiknek szolgálunk. Aki elfogadja Jézus szolgálatát, az meri hinni, hogy csak a szeretetből odaadott életnek van jövője. Erre karácsony titka, a történelemből kitörülhetetlen garancia és biztosíték. Ezen a karácsonyon találjunk megváltóra Jézus Krisztusban. Először vagy újra. Engedjük, hogy ő felénk szolgáljon, és elvégezze bennünk azt, amiért ő emberként erre a földre megszületett. Amen. Jöjjetek fennállva, imádkozzunk! Drága mennyei atyánk, köszönjük neked, hogy elbocsátottad értünk Jézus Krisztust, a te egyszülött fiadat. Köszönjük ezt a jó tervet, ezt a tökéletes tervet, amelyben van a mi megszabadulásunk a bűnök alól, és a te igazságod és a te szereteted egységben látszik és megvalósul. Köszönjük neked, drága Úr Jézus, hogy emberré lettél, hogy megaláztad magad, hogy szolgai formát vettél fel, és teremtményedhez lettél hasonlóvá. Köszönjük neked, Úr Jézus, hogy egész életedben te szolgáltál, te értünk szenvedtél. Köszönjük azt neked, hogy a te kereszthaláloddal megszerzett érdemed, így hitáltal a miénk is lehet. És köszönjük azt is, Urunk, hogy te nem csak egykor, hanem ma is szolgálsz felénk, kérünk most téged, a mi életünket mosogasd, tisztogasd meg. Kérünk téged, szabadíts fel bennünket terheink alól. Kérünk téged, mutasd meg a te útaidat, ami kiúttalanságunkban. Ragyog be a te világosságoddal, ami sötét és homályos életünket. Eléd tárjuk most a mi szívünket, Urunk, és kérünk, szolgálj felénk. Szabadíts, tisztíts, gyógyíts. Tegyél tieddé bennünket, hogy mi magunk is téged hordozók legyünk, és így rajtunk keresztül is a te szolgálatod folytatódhasson tovább ebben a beteg világban, hogy a körülöttünk élők életében is téged tudjunk elhozni, nekik is téged tudjunk továbbítani, ami boldogságunkon, megszabadult életünkön keresztül. Kérünk téged, hogy tegyél bennünket ezen a karácsonyon így újjá, hogy a holnapi napon így tudjunk majd tovább indulni veled a mi szívünkben. Kérünk, drága Szentlélek, hogy szűj újjá bennünket, hogy megújuljon a mi gondolkodásunk, megújuljanak a mi szándékaink, a mi gondolataink, a mi akaratunk. Kérünk, hogy erősíts meg bennünket, áld meg még a mai ünneplésünket, és aztán életünk további napjait, hogy ne csak egy ünnepi alkalom legyen a veled való találkozásunk, hanem egy mindennapos tapasztalat, hogy minden nap érezhessük a te felénk való szolgálatodat, Úr Jézus, és mi magunk is így fordulhassunk mások felé. Imádkozunk a beteg testvérekért, imádkozunk azokért, akik most nem tudnak itt lenni, imádkozunk azokért, akik úton vannak, áld meg kérünk családjainkat, rokonainkat, ismerőseinket, a körülöttünk élőket, hogy ők is téged megismerhessenek, és így az ő életükben is eljöjjön a szabadság. Kérünk, drága Jézus, legyél így velünk továbbra is. Kérünk, áld meg az úrvacsorai közösségünket, hogy a régiek elmúljanak, és újjá legyen minden erőben és örömben. Most mondjuk el ebben az egy perc csendben személyes imádságunkat. Most pedig közösen fennhangon az Úr Jézustól tanult imádságot mondjuk el. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Most pedig fogadjuk Isten áldását. Áldjon meg titeket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. És legyen ez mindennapos tapasztalattá az életetekben, az emberfia nem azért jött, hanem hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért. Amen. Foglaljatok helyet. És ezen a ponton ragadnám meg az alkalmat, hogy tolmácsoljam a Károli Gáspár Református Egyetemnek, egyházkerületünk teológiai, teológus képző intézményének ünnepi köszöntését, nagy tiszteletű úr számára, az egész gyülekezet számára áldott szép karácsonyi ünneplést kívánok.